She gave herself to me. That girl stole my heart when she gave a kiss to me. She opened her arms and she gave herself to me. I feel like I'm the deal since she gave a kiss to me.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Most egy podcast sorozat hetedik része következik. A sorozat a Szabad Közösségi Rádiók 35 éves magyarországi történetéről szól, és ennek a hetedik résznek a témája a Szabad Rádiók szövetkezése. A Szabad Rádiók magyarországi szervezetének a létrejötte és működése. A Szia Tanár úr sorozat és annak szerkesztő műsorvezetője Gerő Péter örömmel bocsátja rendelkezésre a 2025 nyári műsorság, hogy népszerűsítse ezt a podcast sorozatot, amelynek a szerkesztői Brühl Edit, Cserháti Ákos, Huszár József, Kemény Dániel, Péterfi Ferenc és Zsolt Péter. A civil rádióban a teljes 9 részes sorozat elhangzik a nyáron, a Rádió Bécsben, ahol két hetenként van a Szia Tanár úrnak műsora, csak 4 rész hangzik el, az első, a 6., most éppen a 7., aztán majd az utolsó. Az előtörténet az, hogy a civil rádió munkatársai 10 részes sorozatot terveztek a Szabad Közösségi Rádiók magyarországi történetéről. A sorozat 9 része készült el, de ráadásként egy videó is. Mindegyiket feltöltöttük a Szia Tanár úr YouTube csatornára, a Szabad Közösségi Rádiók 35 éves története Magyarországon elnevezésű lejátszási listába. A sorozat első podcastja a Szabad Rádiózás, a Közösségi Rádiózás 35 évvel ezelőtti magyarországi kezdeteiről szól, a nagy civil boom a 90-es évektől. Ez a podcast címe, az alcíme pedig a hazai társadalmi környezetről, a civil társadalom éledése. A második rész témája a kezdeti kalózrádiós időszak, a szabálytalan próbálkozásokról. A harmadik részben az első szabályos elindulások kerülnek szóba. Külön további felvétel szól a budapesti rádiókról, és külön a vidékiekről, egykori szereplők, kezdeményezők megszólaltatásával. Egyik felvétel a kisközösségi rádiókat mutatja be. Külön érdekes podcast szól arról, hogy egyáltalán mi a jó a közösségi rádiókban, mi a társadalmi jelentőségük. A mostani műsorban azt a podcastot fogjuk hallani, amelynek a témája a Szabad Rádiók szövetkezésének, a Szabad Rádiók magyarországi szervezetének a története. A vészhelyzeti rádiókra a Vörösiszap katasztrófa idején működő helyi rádió a példa. A podcast sorozat utolsó témája, hol tartunk, milyen a szabad rádiózás jelene, vajon legyőzték-e a független rádiókat. 2025 nyarán a Szia Tanár úr műsorsávjában a civil rádióban mind a 9 felvétel elhangzik, a Rádió Bécsben pedig a páros heteken, szintén a Szia Tanár úr műsorsávjában 4 podcast kerül adásba. A kezdetekről szóló beszélgetés, a közösségi rádiók társadalmi jelentőségéről szóló másik podcast, a Szabad Rádiók magyarországi szerveződésének a története, és persze a szabad rádiózás jelene lesz a 4. alkalom témája. Ismétlem, a Szia Tanár úr YouTube csatornán mind a 9 felvétel megtalálható a Szabad Közösségi Rádiók 35 éves története Magyarországon elnevezésű lejátszási listában, sőt a közösségi rádiózásról szóló videó is. Mindegyikben az adott területet jól ismerő szakemberek szólalnak meg, de nem olyanok, akik olvastak, tanultak róla, hanem akik végigcsinálták, akik részesei, szereplői, alakítói voltak. A podcast sorozat most elhangzó hetedik felvételében a Szabad Rádiók szövetkezéséről, a Szabad Rádiók magyarországi szervezetéről lesz szó, amely az első tapasztalatok megosztására, érdekek egyeztetésére és képviseletére, felkészítő képzésekre, kiadványokra vállalkozott. A megszólalók Hargitay Henrik, Gicei Péter, Kovács Orsi, Péterfi Ferenc, Simó György, Süyi Péter, Túróci Gergely. Következik tehát a Szabad Rádiók, Közösségi Rádiók magyarországi 35 éves történetéről szóló podcast sorozat hetedik felvétele, amelynek a címe Szövetkeznek a Szabad Rádiók magyarországi szervezetének működéséről.
Podcast sorozatunk a hazai közösségi rádiózás elmúlt 35 évét dolgozza fel és mutatja be a kezdetektől napjainkig. A közösségi rádiózás a média egyik legkülönlegesebb színfoltja. Elsődleges célja, hogy helyi közösségek és hátrányos helyzetű csoportok hangját erősítse, olyan témákat és ügyeket tárjon a hallgatók elé, amelyek nem jelennek meg a nagyobb médiumokban. Műsorkészítői önkéntesek, aktivisták, az ő szemükön, élethelyzetükön keresztül mutatják be azt a világot, amelyben élünk.
49 év után ismét szól Szombathelyen Rádió.
Új hangját kereső rádiót hallanak önök.
Tilos Rádiót halljátok Budapestről.
Holnap reggel ismét a Civil Rádió várja majd önöket.
A hazai közösségi rádiózás a közösségek történetéről szól. Hogyan jelentek meg különböző településeken a helyiek összefogásával rádiók, hogyan váltak ezek a rádiók a helyi közösségek műhelyeivé, és milyen szerepet töltöttek be a helyi demokrácia és nyilvánosság egészében. Podcast sorozatunk a rádiók és az őket működtető, formáló közösségek története.
A közösségi rádiók összefogásai a Szabad Rádiók magyarországi szervezetének működése. A 90-es évek első felében a szabad rádiózás hazai elindulása előtt kezdődött a mozgalom iránt érdeklődők útkeresése egymás felé, és az összefogás, amely a lehetőségek kereséséről, gyakorlati lépések kiseréléséről, érdekek összekapcsolásáról szólt, és a legalizálás a szabályozás lehetőségeit hangolta össze. Az alkalmi találkozások lassan egyesület alakítást eredményeztek, ez lett a betűszavakból kialakult szarámaszer, és az egyéni útkeresések mellett a közös forrás lehetőségek megteremtését is jelentették, és megalakult a szervezet irodája is. Tapasztalatcserék, egy közös pénzalap megteremtődését követően belső támogatások az elindulások finanszírozásához, képzések szervezése, szakmai kiadványok készítése, ezek jellemezték az első éveket. Az elindult, majd terebélyesedett kisközösségi rádiók mozgalma adott további lendületet a szövetség munkájához. Közös fellépések, fesztiválokon szereplés, a művészetek völgyének eseményéhez kapcsolódva pedig már több kis rádió, egy közös csapatot alakítva ideiglenes frekvencián sugárzott körzeti adást Talján Görögdről. A podcast sorozatnak ezt az adását Péterfi Ferenc szerkesztette.
Simó György, a Tilos Rádió alapítója.
Akkor a szarámaszerről, a Szabad Rádiók Szövetségének erről a jelentőségéről beszéljünk, hogy te mit láttál akkor az első időben rögtön a Lázár Gíj kiválása után, ketten voltunk, ha jól emlékszem, ilyen ügyvívők, de hogy te mit éreztél ott, hogy mi a legfőbb célunk, vagy mire próbálunk ott összeállni?
Egyrészt ugye azért mondjuk el annak, aki ezt hallgatja, ha nem tudom, hova az a cél, vele ezt le fogod adni, nem?
Igen, igen. Esetleg lesz, akinek.
Igen, hogy, tehát, hogy mi nem az ellen tiltakoztunk a szarámi szerre, hogy rossz minőségű drogokat kaptunk, hanem ugye ez egy rövidítés volt a Szabad Rádiók magyarországi szervezete. És ez arra jött létre, hogy ezt a közösségi rádiózás és ennek a jogi formáját, a koncepcióját támogassa. Tehát én elkezdtem ezt a munkát először a Molnár Péterékkel, tehát a Fodor Gábor körüli fideszesek voltak akkor pozícióban a média törvény körül, de hát nyilvánvaló volt, hogy nehéz úgy lobbizni, hogy egy-egy külön-külön egy-egy partikuláris rádióért lobbizunk, és akkor magáért, a műfajért, tehát a non-profit rádiózás törvényi szabályozásáért ment a harc, ezen nagyon sokat dolgoztunk, ez egy politikai lobbizás volt elsősorban. De Szalámeszer nem nagyon tudott olyasmit csinálni, hogy mondjuk finanszírozás vagy forrás szerzett volna, viszont volt ennek egy nemzetközi szervezete is, hiszem úgy hívták, hogy a MARC.
A MARC, igen, ma is működik, csak már
periféria. Az alelnöke is lettem, ami azért nem azt jelenti, hogy én valami őrületesen tehetséges vagyok, csak ez egy kicsi közösség volt, és a magyar mozgalom az egy ilyen intenzívnek tartozott.
Tehát Közép-Kelet-Európa az vonzó volt nekik már akkor.
Igen. És egyébként az Amarkon keresztül mi ismertünk amerikai közösségi rádiókat és non-profit rádiókat, tehát például a Tilosnak ez a maraton műfaja, ami a Tilos fenntartásának egy nagyon fontos eszköz, egy héten át egy speciális műsor kínálattal egy héten át az hallgatókat arra buzdítja, hogy támogassák a rádiót. Ezt például egy New Jersey közösségi rádiótól vettük, akik reggel azt hiszem 9-ig adtak egy amúgy zsidó vallási csatornán, de a reggeli műsorsáv az övék volt, és ők ott egy ilyen alternatív zenei talk show-t vittek. Ővelük például voltunk, őket azt hiszem az Amarkon keresztül ismertem meg, meg voltunk ilyen konferenciákon.
Hát volt egy komoly anyagi bázis, a Soros Alapítványnak volt egy indító nagy lökést jelentő támogatása, amiből egy ilyen irodát is, emlékszel, létrehoztunk, sőt egy pénzalapot képezett a Szalámeszer, amelyikből a rádió pályázhattak, hát leginkább technikai fejlesztésekre. Ez egy fontos háttér volt, mert ez aztán egy később egy folyamatos bázist jelentett, és ebben azt hiszem a Lázár-Gíjnak az eljárása nagyon fontos volt. De még egy dologra hadd hivatkozok, tulajdonképpen te érintetted, de hogy én azt érzékeltem ebben, vagy visszamenőleg így látom, mintha ezt érzékeltem volna, hogy itt valójában egy érdekegyesítési folyamat is zajlott. Tehát, hogy megjelentek kis rádiós törekvések, gyakran egymástól erősen vagy kicsit eltérő szándékokkal, és ezeknek a csiszolódása, ameddig nem kell, hogy egyformák legyenek, de ameddig egy szervezetbe vagy egy közös irányt tudnak venni, hogy mintha ez az érdek kiáró, érdekérvényesítő szerep is domináns lett volna ebben. Neked van erről emléked?
Én hát csak így összességében tudom ezt mondani, hogy én nekem bennem ez biztos bennem volt. Tehát ugye volt egy, ebben én elég aktív voltam, hogy ebben az induló posztszocialista közegben nem volt mindegy, hogy hogyan gondolkozunk egymás mellett élő formákról. És én a radikális tolerancia elvét vallottam, tehát én nem azt mondtam, de sokan nem így voltak velem, hogy ők csak radikálisok voltak, tehát azt mondták, hogy a kereskedő rádió az mindig szar, a közszolgálati rádió az mindig állami, és csak a civil a szép. Én azt mondtam, hogy egy jó világban ezek egymás mellett élnek, viszont miután a civil, a non-profit egy teljesen másik és alapvetően kisebb és gyengébb érdekérvényesítő képességgel rendelkező csapat, ezért ennek egy törvényi támogatást kell adni, kettő együtt többet lehet elérni. Az nyilvánvaló volt, hogy ha egy frekvencia van, akkor együtt hozzá, de hogyha mondjuk el tudjuk érni, hogy ilyen frekvenciákat írjanak ki Budapesten, akkor többen is hozzá tudunk férni, akkor az már egy műfaj, az már egy példa. Aztán ez részlegesen valósult meg, volt, hogy egymás ellen kellett pályázzunk, ugyanarra a frekvenciára volt, hogy egymás mellé tettek minket 12 órában.
Egy osztott frekvenciára, igen. Ez egyébként szerintem a... Nem gondoltam az indulásnál, de az valójában egy viszonylag békés és jól vállalható, visszamenőleg ilyen jól vállalható.
Egyrészt azért arányosan volt az erőforrásainkkal, tehát 24 órát nehéz is megtölteni. Kettő, szerintem az, hogy együtt dolgoztunk a Szalámeszerben, ott beszélgettünk egymással, megvoltak a csatornák, kicsit talán sikerült ezt a magyar átkot, ami nekem egy külön fájdalom, meg egy ilyen bizonyos értelemben próbálom is meghaladni, ahol tudom, átkot meghaladni, hogy ugye, ha van két szereplő, akkor az elkezdi kikaparni egymás torkát, ahelyett, hogy valahogy együttműködne. Szóval volt ebben érdek egyeztetési, érdek érvényesítési funkció is, és volt benne, ahogy mondod, ezek szerint ilyen indulási segítség, tehát az első lépésekhez hozzásegítés. Annak nem lehet volna, hogy semmi értelme, hanem utána az ember nem kap frekvenciát vagy lehetőséget. Tehát ne felejtsük ezt, mert már nehéz egyébként megérteni, hogy abban az időben médiát, csak egy ilyen audiovizuális médiát, vagy audiomédiát, csak egy szűkös erőforráson a frekvencián lehetett csinálni, nem volt internet. Ergo nem volt akár, nem volt podcast, nem volt az, hogy mindenki elindíthatja a maga műsorát. Az, aki frekvenciához jutott, annak volt lehetősége hangját hallatni, és ezért volt fontos nektek, nekünk társadalmilag elkötelezett média embereknek, hogy ennek a média típusnak bizonyos kapacitásait azt a civil szféra kapja meg, mert akkor van hangja. Ez később aztán persze már egészen más, hogy van, hiszen a mai média közegben már nincs szükség erre, mert a frekvencia alapú rádiózásnak a szerepe az ugye radikálisan visszaszorul.
Amikor a közösségi vagy szabad rádiók alakultak, viszonylag hamar létrejött egy koalíció, hogy sikerüljön egyrészt megszerezni a frekvencia lehetőségét, tehát valamilyen módon legalizálni ezt a közösségi rádiózást. Másrészt volt egy nagyobb támogatása a Soros Alapítványnak, amelyik nagy lökés, nagy támogatás, nagy lendületet adott ennek a magyarországi közösségi rádiózásnak. Viszont viszonylag mindenki új volt. Voltak már, akik próbálkoztak Pécset, a Tilos Rádió Budapesten, a Fix Rádió is, de hirtelen, amikor több szereplő jelentkezett, akkor látszott, hogy jó lenne valamilyen kooperáció, valami párbeszéd erről a közösségi rádiózásról, hogy mit tudunk itt csinálni, ha valamilyen érdek kérdés megjelent, akkor hogyan tudunk együtt érdeket érvényesíteni. Ezekről kérdezek benneteket, hogy emlékeztek erre. Túról veled az az egyszerű helyzet van, hogy te még ügyvivője is vagy titkára is voltál a Szabad Rádiók Szövetségének, ugye akkor...
Tehát én 95-től akkor még egyetemre jártam Pécsre, de ugye Budapesten laktam, és akkor az utcát akkoriban vettük meg, azt a utca 11.
Az a Soros György, aki a Fidesz létrejöttét is támogatta, és a miniszterelnököt is felkészítette, az a közösségi rádiózásnak is egy lendületet adott.
Hát akkor Lázár Gíj volt a főember, és ő
egy szociológus volt, média szociológiával, nyilvánossággal foglalkozott dominált.
Hát én akkor már ugye rádióztam, először ugye Pécset voltam, Kalóz Rádiós, és akkor még a Fix Rádiónál voltam, és akkor rajtad keresztül valahogy, vagy rajtad keresztül is volt az utcai nagy lakásban berendezkedtünk, és akkor én oda kerültem. És
mi volt a, mondjuk, ami most érdekes lehet, mik lehettek azok a fő funkciók, amire emlékszel, amit meg kellett szervezni, szóval amikre szolgált a szarám, amit megtudott?
Az, hogy 96 elején, januárjában akkor jött ki a frekvencia törvény, a 96 évi első törvény, és akkor az egy ilyen nagy lökést adott annak, hogy mindenki szeretett volna frekvenciát szerezni, mert internet, mint olyan, még nem nagyon volt már elvileg, de nem használták tömegek, sőt szinte senki. Úgyhogy tehát a rádió frekvencia az fontos és értékes dolog volt. Tehát ugye legtöbben kereskedelmi rádiót szerettek volna, de voltunk mi néhányan, akik pedig ilyen közösségi rádiót, vagy harmadik típusút, és akkor ebben mindig belekötöttek. Szóval ez ilyen gyanús dolog volt ez a független rádiózás.
Most magad is már három nevet használtál, ezeket szinte egy kártyakészlet, így használtuk, hát, hogy Szabad Rádió, Közösségi Rádió, Független Rádió,
Non-Profit Rádió, nem nyereségorientált, stb. És akkor hát ott az irodában elkezdtük szervezni az életet, tehát terveztünk találkozókat, ugye sok vidéki is volt, meg emlékszem, szerkesztettem, és sokszorosította az Ultra című hírlevelet, nem tudom, hogy 20-30 példányban.
De ezek a közösségi rádiózás híreit.
Igen, hát
a mi életünkre,
tehát hogy mit a pályázati kiírás, vagy kivel mi történt, és akkor hát egy többé-kevésbé rendszeresen, az évente háromszor, négyszer, ötször össze jöttünk.
A Szabad Rádiók Szövetsége is rendelkezett egy független tőkével, és a rádióknak főleg technikai jellegű kérdésekre pályázatot
Kilett ilyen, és akkor az elég komoly összeg volt, emlékszem, tehát egy rádió berendezésen.
A felállásban nagyon sok segítséget jelent.
Ez valami 1 millió forint körül volt.
Többféle nagyságrend volt.
Igen, és az akkor nagyon nagy pénz volt, és ezek ilyen mozgatható, emlékszem, ilyen bőrönd méretű adóberendezések voltak.
Ez a fix 2 adó volt.
Volna, és akkor jött ez a FAR pályázat, akkor még nem voltunk ugye az EU tagja, és erre emlékszem, hogy baromi nagy pénz, ami 2 millió forintot nyertünk arra, hogy azt hiszem 3 találkozót kellett csinálni.
Tehát ezek ilyen szakmai eszmecserék voltak.
És akkor és egy elég nagy csapat jött össze időnként. Most, hogy kiderítettük, hogy én hogy kerültem oda, amikor nem volt rádiónk még 90-es években, hát valószínűleg ilyen elméleti rádiósként, mint a Pósvai beexponált engem, akkor én időnként jártam a Szarámába, és a nagyok között, mint akik már ott rádióznak, a Fix, meg a Tilos, meg nem tudom, tehát, hogy ezek között ott én is üldögéltem, és próbáltam magamba szívni ennek a levegőjét. Szóval úgy nézett ki, mint hogyha, mit tudom én, egy francia filmet a 68-as időkből levetítenél, és akkor körülbelül ez a lázongás elhanyagolt lakásban, hogy körülbelül ez a feeling volt ott.
Tehát a szabadság tudatunknak a birtokában, és megélhettük ott, igen.
Hát még azért esség szó erről a kiadványról, amire többször hivatkoztunk, de a címét nem mondtuk el. Tehát ez a Szabadon, alcíme szerint a Szabad Közösségi Rádiózás Lehetőségei Magyarországon. Ugye ez volt tulajdonképpen az összefoglalása annak a 4-5 évnek, ami...
Te Szabad Rádiók Szövetségének egy kulcskiadványáról beszélsz most, és annak a folyamatnak az összefoglalására.
Igen, és ugye Kumbábonyban volt, erről majd te tudsz többet mesélni, ott az egy ilyen, azt hiszem, egy ilyen tanyaisi iskolán, felújított iskolában, egy ilyen, ahogy mondanám,
továbbképző
civil központ volt. Ott volt egy ilyen beszélgetés sorozat, azt felvettük Magnóra, és akkor részben hát egy ilyen élő nyelv, egy kicsit stilizálva, tehát az emberek elmondták a gondolataikat, tehát ebből született.
Giszei Péter a Debreceni Szólórádió egyik alapítója.
Én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy volt egy rendszeres egyeztetés a rádiók között, volt egy rendszeres kommunikáció a rádiók között, amelyek ki tudták cserélni a tapasztalataikat, és hát különösen jók voltak azok a tapasztalatcserék, amiket meg tudtunk szervezni, hogy meglátogattuk egymást, és hát ilyen élőben megtapasztalhattuk, hogy ki, hogy miképpen készíti a műsorait, és hát még az is előfordult, hogy ilyen műsorcserék is történtek. Bár kétségkívül itt helyi rádiókról beszélünk, és ugye ezekben a rádiókban a helyi történések voltak a legfontosabbak.
De hát az nagyon fontos, hogy ki hogy talál erre rá, és hogy mit kezd ezzel a rátalálással, hogy hogyan tudja támogatni ezt. Te is érdekegyesítés, érdekszövetség ügyben van emléked, hogy a Szabad Rádiók Szövetsége
nagyon fontos eleme tudott elépni? Nagyon fontos eleme volt a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének, hogy egyfajta ilyen egységes fellépést lehetett biztosítani, akár a frekvencia gazdálkodás területén, akár az Országos Rádió és Televízió Testület, ugye az akkori nevén, irányába a jogszabályi feltételeknek a alakításában, hiszen alapvető törekvés volt az, hogy lehetőleg a közösségi rádiók számára legyenek frekvenciák, és lehetőleg ne túlzottan bonyolított pályázati rendszerben kapják meg a pályázók ezeket a frekvenciákat, illetőleg a állam, a Országos Rádió és Televízió Testület biztosítson bizonyos feltételek mellett anyagi forrásokat a közösségi rádiózás számára.
Tehát körülhatárolt legyen ez az összeg, amit nem lehet másoknak elhalászni.
Így van. Ezekben azért a szerelmeszernek döntő lépései voltak, szóval érdekérvényesítésben is sikerült előrelépni, nem csak az, hogy a szervezetek közötti tapasztalatcserét vagy kommunikációt biztosítsa.
Orgitai Henrik.
A Szabad Rádiók Szövetség, ami eredetileg én úgy tudom apostrofálni, hogy egy érdekegyesítő, érdekkialakító és érdekérvényesítésben eljáró szövetség, szervezet volt, de ezen túl azt nem emlékszem, hogy te a legelejétől, vagy mintha te később kapcsolódtál volna be, nem az legelső egy pár évben, de hogy voltál ennek aztán tisztségviselője is, de hogy nagyon sok mindent létrehozott a közösségi rádiózás ügyében, tudásokat, tapasztalatcseréket. Ezekről te mit gondolsz, vagy mi az, amit említésre méltónak, vagy kiemelendőnek gondolsz?
Én szerkesztettem egy könyvet a Szabad Rádiók Szervezete kiadásában, a Kisközösségi Rádiósok kézikönyvét, és ott próbáltam összegyűjteni azt a többi kollégával együtt, hogy mi kell egy rádió indításához. Tehát ott az volt, ha valamit fontos, amit csinált a Szabad Rádiók Szervezete, az, hogy segített abban, hogy minél több helyen legyenek ilyen műhelyek. Hogy ez elérhető legyen, a tudás is, hogy kell egy ilyet csinálni, a jogi nehézségekre rávilágítson.
Hát szerkesztettél olyan lapokat, alkalmi lapokat is, meg oldalt is, szóval, hogy nagyon sok szinten, csak egy párat ebből a föl.
Volt ilyen rádió újság, amit egyszer jelent meg, hogy szerettem volna egy rádió újság tehát gyerekkoromban nagyon sokat forgattam a rádió újságot. És azt gondoltam, az is valamikor 2000-es évek első évtizede volt, nem tudom a dátumot, hogy csináljunk egy kis közösségi rádiós rádióiságot, ahol azt érzékeltem, és ezt sokszor érzékeltem. Volt egy műsorcsere programunk is erre, ami teljes kudarc volt szerintem. Tehát, hogy ez, hogy nagyon sok, akkor ilyen 20-30-40 ilyen rádió működött egyszer az országban. És mindegyiknek volt néhány kincs a műsor kínálatában, ami értékes és érdekes lett volna az egész országban meghallgatni. Tehát ez nem a közösségi rádiós szemlélet, hogy helyben, helyiek által, helyieknek, hanem ők ennél jóval följebb mentek bizonyos műsorok, amik érdemesek voltak egy országos figyelemre is. És azt szerettem volna nagyon sokáig, hogy ezek valahogy összegyűjjenek egy helyen, hogy tudjunk róla, és hát sokan streameltek már akkor is. Tehát, hogyha egy rádióságot csinálunk, hogy 8 órakor az ilyen rádión ez a műsor megy, aztán aznap nem tudom, hol valami más, ami izgalmas lehet mindenkinek meghallgatni, akkor tudjunk róla. Tehát, ha láthatóvá tenni ezeket a műsorokat, láthatóvá tenni a műsorkínálatot, ami különben rejtve volt, hogy csomó rádió ki se adott műsort, de mégiscsak volt műsorrendje. És a rádiósággal ez volt a célom, de hát egyet csináltunk, aztán nem lett több példány, és ugyanez volt a műsorcserével is, hogy rengeteg érték tűnik el a süllyesztőben, amik kimennek az éterbe és élőben akár, de hogyha rögzítik, akkor is nem kerülnek ki nagyobb nyilvánossághoz, meg az archiválás, hogy ezt tegyük el a műsoraink, hogy milyen volt a fix rádió műsora a 90-es években, hát arról sem, nagyon kevés felvétel maradt. Miközben a más műsorokról meg tehát, hogy az országos rádiónak nincs nagyobb létjogosultsága azokat rögzíteni, mint egy kis közösségi rádiót, ami ugyanúgy a média történetnek ugyanolyan fontos fejezete.
Kovács Orsi, a Fix, majd a Fúzió Rádió képviselője. Volt a Szabad Rádióknak egy érdekszövetsége, ez a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, Szarámaszer, csak igen. Így hívtuk.
Igen, igen.
Ezzel, ennek te aztán tisztségviselője is lettél, de ez hogy volt abban az időben, amikor te ebben aktivitást korábban már elkezdtél kifejteni, hogy mi mindent csináltatok ti, vagy mi volt a ti, tehát mire emlékszel ebből, hogy mit tudott a Szarámaszer csinálni?
Ez egy szerintem Magyarország egyik legrégebbi civil szervezete, 92-ben alakult. Az elején, amikor, hát ugye még nem volt internet, és ugye 90-es években, és a szabad rádiózás képviselte azt a szabad hangot, ami hát most már az internetre költözött át. Ugye nem volt annyira törvényekkel nagyon szigorúan körbebástyázva, hogy milyen módon lehet beszélni, meg milyen keretek között egy szabad rádióban, mint ahogy a neve is mutatja, úgyhogy hát igen, nagyon sok rendszerkritikus hang, meg egyáltalán valami mást akaró, mást bemutatni akaró hang jelent meg ezekben a rádiókban. A budapesti meg a néhány vidéki, ugye Debrecenben volt a Szóla Rádió, Pécsen a Publikum Rádió, Szombathelyen, amit mondtál, az
Szóközrádió,
igen.
Berettyóújfalu.
Meg a Berettyó Rádió, igen, ez Hódmezővesekre, meg a...
Berettyóújfalu.
Jaj,